A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden egyes tagját szeptember első vasárnapján. Isten tegye gazdagon megáldottá együttlétünket. A 348. számú énekünk első verszakát énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 348. számú énekünk így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Meg testvéreim Istennek ígéjét, ugye, mint az írva található a Máté evangéliuma 7. fejezetének 13-tól 23-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Máté evangéliumából a 7. fejezetből 13-tól 23-ig terjedő verseket. A szoros kapun menjetek be, mert tálkas az a kapu, és széles az az út, amely a pusztulásba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. De szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Őrizkedjetek a hamis prófétáktól, akik báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjáról fügét? Minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, és rossz fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? És nem a te nevedben űztünk-e ördögöket? És nem tettünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor azt mondom nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. A kegyelem Istenet egye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg bűneinket! Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent az előbb megkezdett énekünkkel, a 348. számú énekünk második, harmadik, negyedik és ötödik versszaka eléneklésével. A 348. számú énekünk második versszaka így kezdődik: áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett.
Sorry. Imádkozzunk!
Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy kegyelmeden reménykedve megállhatunk előtted ezen a reggelen is. Köszönjük, hogy bizonyosra vehetjük, nem bűneink szerint cselekszel velünk, és nem fizetsz nekünk a mi álnokságaink szerint. Tudjuk, Urunk, hogyha úgy bánnál velünk, ahogy megérdemeljük, csak ítéletet kaphatnánk tőled. Áldunk azért, hogy Jézusra nézel, és ő érte olyan sok jóban részeltetsz minket. Köszönjük, hogy az ő kereszthalála lett a mi életünknek és örök életünknek a forrása. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy gazdag lévén szegényé lettél érettünk, hogy mi a te szegénységed által meggazdagodjunk. Adj nekünk, kérünk, most is ebből a gazdagságból. Te ismered mindannyiunk sorsát, számon tartod könnyeinket, látod megoldatlanságainkat. Azzal a bizalommal jövünk most hozzád, hogy tudsz és akarsz segíteni mindnyájunkon. Adj a szívünkbe új reménységet. Adj kegyelmesen választ a kérdéseinkre, vagy adj a szívünkbe helyes kérdéseket. Adj mindenek felett igazi bizalmat benned, hogy téged kérdezzünk. Merjük hinni, hogy válaszolsz, és mi azt meg is érthetjük, és kész legyen a szívünk arra, hogy feltétel nélkül cselekedjük akaratodat. Engedd ma újra jobban megértenünk, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod. Kérünk, ne engedj el minket úgy, mint ahogy idejöttünk, hanem formálj, tisztíts, erősíts, adj útmutatást, add szent lelkedet. Add a te lelked, tegye világítóvá, személyessé, meggyőzővé az ígét számunkra, és könnyűvé az engedelmességet. Engedd, hogy valóban előtted álljunk most, és tőled halljuk meg azt, amit mondani akarsz nekünk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg fohászunkat, és fogadd kedvesen Isten tiszteletünket. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására a 413-as számú énekünkkel. A 413. számú énekünknek énekeljük el mind az 5 verszakát. Az első verszak így kezdődik. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből olvasom Istennek ígéjét, a 6. fejezetből 7-8-ig terjedő verseket, hogy miképpen van megírva Istennek ígéje. Felolvasom azt Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből, a 6. fejezetből a 7. és 8. verset. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is. Mert aki a testének vet, az a testből arat pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből arat örök életet. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is, mert aki a testének vet, az a testből arat pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből arat örök életet. A tegnap este az ifjúsági bibliaórán is erről az ige szakaszról beszélgettünk együtt, és együtt próbáltuk mindazt megérteni. És jó volt azon az alkalommal megtapasztalni, hogy akik jelen voltunk, mindannyian imádkoztunk, mert a lélek indította a fiatalokat imádkozni. Ez különösképpen is nagy élmény volt a számomra. Ezt csupán zárójelként mondom el. Azért választottam erre a mostani Isten tiszteletre ezt az ige szakaszt, mert az előző vasárnapnak az ünnepe még különösképpen is a szívemben él. Új kenyérnek ünnepére gyűltünk akkor össze, és különösképpen is figyelhettünk arra, hogy a régi ember az kézzel foghatóan megtapasztalta, hogy mit jelent vetni, mit jelent a termésnek növekedését várni, az aratásnak örömében részesedni, betakarítani azt a termést, amit az Úristentől áldásképpen kaptak a régebbi emberek. Jó azt látni, testvéreim, hogy az özönvíz alkalmával az Úristen Noénak megígéri, és a szövetség jelében, a szivárványban mintegy megpecsételi, hogy amíg föld lesz, addig nem szűnik meg vetés és aratás. Mi, akik már városi emberek vagyunk, egy kicsit elszakadtunk ettől a föld közeli élménytől. Talán kevesebben vagyunk olyanok itt ezen az Isten tiszteleten, akik még átéltük a vetésnek és aratásnak a miben létét. A régebbi ember talán különösképpen is megfigyelte a természetnek a rendjét. Megfigyelte azt, hogy a természetnek is megvan a maga lüktetése, a maga ritmusa. És akkor abba a ritmusba ágyazódva élte meg a mindennapjait. Manapság már azt tapasztalom, hogy nagyon felgyorsítottuk mindezt. Nem csupán ilyen gyors kajáldák vannak itt a városban, hanem nagyon gyakran előfordulnak a gyors emberi kapcsolatok is. Vagy figyeljük meg, hogy hányszor rohanunk, hányszor nem tudunk megállni, hanem állandóan pörgünk, állandóan mozgunk, állandóan részt akarunk venni itt is, meg ott is, meg amott is. És ebben az állandó rohanásban éppen önmagunkra, meg az Istenre nem jut idő, hogy ebben a csendben valóban el tudjak teljességgel csendesedni. Most testvéreim, ez az ige szakasz nem egy olyan vetésről és aratásról szól, ami kint a földeken látszik meg, hanem ez egy olyan vetés és aratás, ami a lélek szintjén mutatkozik meg, és amelyet mindannyian végzünk a mindennapokban. Akkor is, ha erről nem veszünk tudomást. Most ebből a szemszögből vizsgáljuk meg ezt a most felolvasott bibliai ige szakaszt. Ezzel kezdődik az ige, hogy ne tévelyegjetek. Luther Márton a Biblia fordításában, a német Biblia fordításában ezt így adja vissza, így is fordíthatjuk, hogy ne tévedjetek. És talán az itt ülők közül jó néhánynak az eszében megfordul az a magyar közmondás, hogy tévedni emberi dolog. Valóban a vétkes, a bűnös létünkhöz hozzá kapcsolódik ez,
hogy újból és újból tévedünk, és a tévedéseinknek megvan a maga következménye. Jó azonban, hogyha ezeket a tévedéseket egyre gyakrabban ki tudjuk szűrni a mi életünkből. Mert nyilván, hogy a súlyukat tekintve a tévedéseinkben láthatunk olyanokat, amelyek enyhébbek, meg tapasztalunk olyanokat is, amelyek súlyosabbak. Hadd mondjak néhány példát, először az enyhébbekkel kezdve. Nemrégiben az egyik ismerősöm mondta a kolozsvári Magyar Napok alkalmával, hogy el szeretett volna jutni egy rendezvényre, a programfüzetben kinézte a helyszínt, meg kinézte az időpontot is, hogy hány órától lesz, és amikor megérkezett, azt tapasztalta, hogy még sincs megrendezve. Aztán néhány pillanat után rádöbbent arra, hogy éppen csak a napot tévesztette el. Mert hogy előző nap volt az megszervezve. Vagy azok, akik autót vezetnek, azok talán gyakran tapasztalják ezt, én legalábbis nem egyszer jártam így, hogy eltévesztettem az irányt. És ennek is megvan a maga következménye. Plusz idő, plusz kilométereket teszünk meg, plusz benzinfogyasztás, megvan ennek is, ha nem is olyan súlyos, de megvan a maga következménye. Egy régebbi osztálytársam meséli, hogy amikor fogorvoshoz ment, véletlenül a jó fogát húzták ki. Nyilván, hogy ennek is megvan a maga következménye, mert azt a fogat már nem lehet oda visszatenni. Ezek csak az enyhébbek, úgy gondolom. De akkor, amikor súlyosabb tévedésekbe esünk bele, akkor sokkal fájdalmasabb az. Például gondoljunk a párválasztásra. Gondoljunk bele, hogyha valaki téved. Ha valakinek ebben nincs világossága, nincs Istentől való bölcsessége, és egy olyan házasságba kerül bele, amiben nincs elégtétele, nincs boldogsága, egyik félnek sem teljesedik ki az élete, az mennyire megpecsételi az egész életét. Milyen súlyos következmény ez? Csak egy tévedést vétett, de annak a következményét éveken keresztül aratja a maga és mások életében is. Vagy nemrégiben hallottam egy híradásban, valamelyik otthonban történt, hogy egy család ásványvizes üvegbe töltöttek néhány üvegbe mérget. A gyermek nem tudta, szaladás közben éppen befutott, hogy ásványvizet igyon, beleívott, és rögtön kellett vinni a kórházba, nehogy az egész belső szerve elégjen. Egy apró tévedés. És milyen súlyos következménye van ennek is. Úgy gondolom, az Úristen elsősorban azért akarja most ezen az Isten tiszteleten a szívünkre helyezni, hogy ne tévejegjetek, ne tévedjetek. Mert ezáltal egy mélyebb tudatosságot akar a szívünkbe vésni, azért, mert valami olyan bölcsességre akar elvezetni, ami körültekintőbb, ami kevésbé kapkodó, ami jobban mérlegel, és jobban rá tud hagyatkozni az Isten útbaigazítására, az Isten bölcsességére. Persze, tudjuk testvéreim, hogy teljességgel sosem lehet a tévedéseinket kiszűrni. De épp a tegnap este is arra a következtetésre jutottunk, hogyha meg kellene nevezni az életünknek legnagyobb tévedését, akkor egy emberi életnek legnagyobb tévejgése az lehet, ha az örök élettel kapcsolatosan rosszul választ. Ez a legnagyobb tévedés a mi földi életünkben. Ha ebben eltévesztjük az irányt, ha ebben nem döntöttünk jól, vagy egyáltalán nem is döntöttünk, hanem folyamatosan halaszgattuk az alkalmakat. Egyfelől valaki ezt ilyen módon mondhatja, hogy halál után nincs semmi. Nem számolok azzal, hogy folytatódik az életem, hanem azt mondom, hogy igen, mikor lejár ez a testi élet, akkor az igazából az életemben egy nagy, hatalmas, fekete pont. Nincs folytatás. Egy fiú meséli el élményét, ott volt édesapjának halálos ágyán. Látta, ahogyan az édesapja eltávozik ebből a földi világból, és ezt állapította meg, hogy nem láttam, hogy valamiféle lélek kiszállt volna belőle. És ezzel lezártnak gondolta ezt a dolgot. Vagy Voltaire-ről jegyezték fel, ő is pogány próféta volt egész életében, mind az Isten ellen szólt. És mind az ellen szólt, hogy nincs örök élet, és nincs mennyek országa. És mikor a halál mesdjéjéhez ért, mikor már csak néhány pillanata volt, hogy eltávozzék ebből a földi világból, ezt a mondatot mondta, hogy már látom a világosságot, de én elvesztem. Már látom a világosságot, már van meggyőződésem, hogy van egy másik világ, de tudom, hogy elvesztem. Mennyire szörnyű ez, amikor már nincs esélyem abba a világba bekerülni.
Mekkorát lehet tévedni ebben a tekintetben? De talán kevesebben vannak ilyenek, akik ennyire határozottan elutasítják azt, hogy van örök élet és üdvösség, és a földi életünk vetése arra nézve, hogy majd túl mit fogunk aratni. Úgy gondolom, sokkal többen tévednek olyan módon ebben a kérdésben, hogy folyamatosan maguk előtt görgetik ezt a kérdést. Folyamatosan magunk előtt görgetjük, tudjuk mi, hogy van örök kárhozat, meg van mennyek országa, csak éppen még a döntésre nem jutottunk el, hanem halaszgatjuk az alkalmakat. Most még nincs időm ezzel foglalkozni. Tudjuk, hogy két felé fog ágazódni majd az utunk, csak éppen még döntésre nem helyezkedtem, hanem magam előtt görgettem ezt a kérdést, és nem igazán foglalkozom vele. Gondolkodjunk el, testvéreim, ez az életünknek a legfontosabb kérdése. Élet-halál kérdés. Mennyi időt töltünk ezzel? Naponként. Hogy ezzel foglalkozunk komolyan. És mennyi minden mással, ami felesleges ehhez képest. És jóval több időt eltöltünk. Pedig ez élet és halál kérdése. És nekünk nem szabad hetenként egy vagy két órára leszabályozni mindezt. Igazi döntést sokan nem hoznak az életükben, hanem ebben a bizonytalanságban, hogy se igen, se nem, ebben élnek egyik napról a másikra. De hadd hozzam még közelebb. Tévedhet a templomos ember is. Tévedhetnek azok is, akik most erre az Isten tiszteletre eljöttek. Testvéreim, nem véletlenül olvastam fel a hegyi beszédből azt a passzust, amiben arról van szó, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, megy be a mennyek országába. Lehet, hogy kifizetted az egyház fenntartó járulékot. Lehet, hogy most is eljöttél erre az Isten tiszteletre. De hidd el, a vallásos cselekedet még nem ment meg. Még nem helyettesíti az Istennel való kapcsolatot. Hadd vegyük komolyan számba, élő el az a kapcsolat. Valóban ott éle Jézus Krisztus személyes megváltottként a te szívedben, a te életedben, döntéseidben. Ott éle. Mert ha ott él, akkor ennek a következménye valóban az lesz, hogy hálából jövök, hálából itt vagyok, hálából szolgálok, adok. És nem csupán azt a minimumot adom oda feltétlenül egyházfenntartó járulékként, mert tudom, hogy többet kaptam tőle. Higgyétek el, annyira nyomon érhető sok esetben, amikor bejönnek az irodába kifizetni. Hogy ki az, aki csak kényszerből adja ide, és ki az, aki úgy önként, örömmel. Mert már ott él az Isten a szívében, az életében. A vallásos cselekedetek önmagában nem elégségesek. Ne tévedjetek, ez az első felszólítása ennek az ígének. Aztán így folytatja Pál apostol, mert az Isten nem csúfoltatik meg. Gondoljunk arra, testvéreim, hogy az Úristen engedi magát megcsúfolni. De így fejezi ki az íge, hogy nem csúfoltatik meg. És ez azt jelenti, hogy a végén kiderül az igazság. A végén mindenkinek mérlegre fog tevődni az élete, és az Isten Isten marad. És ha te megcsúfoltad őt, talán folyamatosan, akkor az is mérlegre kerül valamiképpen. Nézzük meg a kereszt körüli eseményeket. Az Úristen engedi a fiát megcsúfoltatni. Hamisan bevádolják, több is koronát helyeznek a fejére, leköpdösik, és elkezdenek csúfolódni, hogy te egy
egy hamis proféta vagy, és ha proféta vagy, akkor jövendőld meg, profétáld meg, hogy ki az, aki téged ütlegel. Megengedi az Isten ezt, hogy megcsúfolják őt. De nem csúfoltatik meg hosszú távon az Isten. Mert 3 nap után feltámad, és el tudom képzelni, hogy a gúnyolódó arcra ráfagy a mosoly, amikor észreveszik, hogy Jézus Krisztus feltámad, és valóban ő az Istennek fia. Csúfolódni lehet, de az Isten nem csúfoltatik meg, hanem a mi fejünkre vesszük a csúfságot és az ítéletet, ha megengedünk magunknak ilyen magatartást. Talán most azt mondjátok, hogy mi ebben nem veszünk részt. Hát azért idáig mégsem jutunk el, hogy az Isten megcsúfoljuk. Valóban nem. Gondoljunk arra, hogy sokszor a berendezkedésünk, az életünknek a berendezkedése annyiszor az Isten ellen szól. Hadd gondoljunk vissza az előző korszakra, kommunizmusra. Én csak hallomásból hallom mindazt, ami akkor történt. De akkor is azt mondták, hogy nincs Isten. És nem is lesz. A kommunizmus az mindvégig meg fog maradni. És idézőjelbe téve 3 napig tartott ez is. És aztán elmúlt. És az Isten maradt. De ne menjünk vissza a múltba, gondoljunk a mára. A mában is annyiszor látom, testvéreim, hogy az Istent meg akarják csúfolni. Egy élő példa jutott eszembe. Ezelőtt 2 héttel Vásárhelyen az egyik gyülekezetbe, ahova annak idején jártam bibliaórákra, istentiszteletekre, ott is ugyanúgy, ahogy itt, megszervezték a vakációs biblia hetet. És arra gondolt az egyik fiatal, mennyire jó lenne, ha a Vásárhelyi rádióba is ezt meghirdetnék. És el is mentek, és meg is ígérték, hogy be fogják mondani a rádióba. De nem mondták be. Számos más híradás elhangzott, amit fontosnak tartottak, de hogy az Isten a maga ígének a magvát, azt a gyermekek szívébe szeretné ültetni már így ifjúkorban, azt nem tartották hírértékűnek, és nem hangzott el a rádióban. Vagy talán többen tudjátok azt, hogy már választható tantárgy a vallás az iskolában. Már nem kötelező. Mi ez, ha nem az Isten megcsúfolása a mai korszakban is? Vagy gondoljunk arra, hogy az Úristen a szorgalomnak adja meg a bérét. És manapság a világ azt hirdeti, hogy légy lusta, ne dolgozz. És sokszor többre jutsz, mint az, aki tisztességes, meg becsületes módon megkeresi a mindennapi kenyeret. Vagy ebben a világban az erkölcsiség is a csúfság tárgyává vált. Adi Endre, a híres költőnk, fogalmazza meg az egyik versében: szépség, igazság, tisztaság, lekacagott szavak. Számos társaságban fordultam meg, ahol ezek az isteni értékek valóban lekacagott szavak. És sokszor hallottam már, hogy ez ózsdi, ezzel már nem érdemes foglalkozni. De akik ezt mondják, azoknak az életét is csak ezek az értékek tarthatnák meg igazán. A hazugság, a tolvajlás, a tisztátalanság diadalát üli, ünnepét üli most 2017-ben. És ezek is az Isten nevének a megcsúfolása. Nemrég olvastam egy hírt, amely arról szól, hogy a parlamentben szerettek volna felvenni egy takarítót. Meghirdették a pályázatot. A feltétel az volt, hogy az illető személynek, pályázó személynek erkölcsi bizonyítványt kellett vinni. Tehát, hogy nem büntetett előéletű. Azok, akik ott dolgoznak szenátorként, képviselőként, azok lehetnek büntetett előéletűek. Meg folyik folyamatosan a per ellenük. De egy takarítónak, annak kell erkölcsi bizonyítvány. Az nem lehet büntetett előéletű. Mi ez, testvéreim, ha nem az Isten rendjének a megcsúfolása? Ilyen módon. De hadd hozzam még közelebb. Talán ez is távoli. Amikor kétfelé sántikálunk, az nem az Isten nevének megcsúfolása? Nemrégiben tapasztaltam, megtért emberek családjában. hogy olyan hangosan vitatkoztak és veszekedtek perceken keresztül gyermekes dolgon. Hogy eljövünk ide, végigüljük ezt az egy órát, és visszamegyünk, és élünk ugyanúgy tovább. Ez is az Isten nevének a megcsúfolása. Vagy amikor az anyagiak túlhangsúlyozódnak, amikor nem tudunk mértéket tartani, vagy amikor megvan az alapvető szükségletünk, és mégis folyamatosan panaszkodunk. A panasz szó árad a mi lényünkből. Hát mi ez, ha nem az Isten nevének megcsúfolása? Vagy sokan azt mondjátok, hogy igen, reménykedünk abban, hogy eljutunk a mennyek országába. Vannak időszemélyek, akik elmondják, hogy már annyira szeretnék ott lenni. Már annyira szeretnék a mennyei honban, hazában végre ott lenni. Ott az élő reménység a szívében. És amikor ott van a halálos ágyán, akkor mégis tíz körömmel kapaszkodik abba a földbe, amit síralomvölgynek nevezett. Hol akkor a hit? Hol akkor az az élő reménység, amiről addig beszélt? A kétfelé sántikálás, az is úgy gondolom az Isten nevének megcsúfolása. Nem csupán a világ csúfolja meg az Istent, hanem annyiszor ilyen módon mi magunk is, akik hívőknek, Krisztusban lévőknek tartjuk magunkat. És akkor térjünk rá arra, ami kifejezetten a vetéssel és aratással kapcsolatos. Azt mondja Pál apostol, ne tévejedjetek, mert az Isten nem lehet megcsúfolni, mert amit vetünk, azt fogjuk aratni is. És folytatja Pál apostol, azt mondja, hogy amit a testnek vetünk, azt a testből fogjuk aratni. Tehát aki csak a testet munkálja, csak arra tekint, ami erre a földi életre leszabályozódik. Ha a lelkiekkel nem foglalkozik, akkor csak a testéből fog aratni. Mondhatnám így is, testvéreim, hogy valaki azt szeretné, hogy valami lelki, magasztos élményben részesedjen. De ha csak a testének vet, hát akkor ne várja el, hogy ilyen lelki élménye legyen. Folytatja az apostol, és azt mondja, aki a léleknek vet, az a lélekből arat örök életet. Talán még mindig elméleti mindez. Hadd vonatkoztassam ezt a kérdést például a családi körre. A családon belül mit vetsz? A társadba. Nem tudom, 5 éve, vagy 10 éve, vagy 30, 40, 50 éve éltek együtt, vagy már valaki nincs melletted, akkor így a múltra visszagondolva, mit vetettél az életébe? Mivé vált az az ember melletted? Szárnyaszegetté, összetölt, összetöpörödött emberré, vagy pedig teljességgel ki tudott teljesedni. Tudjátok, sokszor van ilyen érzésem, hogy valamelyik társ azért betegszik meg, vagy azért megy el ideje korán, mert évekig vagy évtizedekig ő is kellett arassa azt a keserű aratást, ami a társ vetésének az eredménye. Hogy sokszor ezért mennek el. Vagy gondoljunk a gyermekünkre. Mit vetünk a gyermekünk életében? Higgyétek el, sok esetben önmagunkat vetjük a gyermekeink szívébe. És ha szóba kerül egy beszélgetés alkalmával a gyermeked, akkor milyen érzésed van belül? Hogy mennyire jó, hogy ezt is, meg amazt is át tudtam adni? Vagy pedig lesütöd a szemed, és orcád pirulása az, ami a te részed. Mert egyszerűen te vetettél el az ő szívébe olyasmit, amit nem kellett volna. Mert otthon mutatjuk meg az igazi valónkat. Éveken keresztül otthon nem tudjuk magunkat megjátszani. Érdemes ezen elgondolkodni. Szeretteink körében mit vetünk? Mit vetsz? És mi lesz majd az aratás? Mi lesz annak a te vetésednek? A gyümölcse? Vagy a következménye keserű lesz az a gyümölcs, vagy pedig olyan, ami megédesíti mindazokat, akik körülötted vannak. Aztán számba kell venni egy másik területet, és azért említem ezt, mert a szöveg összefüggésben is ez van. És ez az anyagiakkal való bánásmód. Mit vetünk? Mit kezdünk az anyagiakkal? Hogyan bánunk az anyagiakkal? Azt tapasztalom, testvéreim, hogy ez a világ egyre inkább azt hirdeti, hogy költsük el azt is, ami nincs. Költsd el azt is, ami nincs. És ezzel szemben az Isten rendjéhez valahogy ez kapcsolódik hozzá, hogy addig nyújtózkodj, amíg a takarod ér. Ez a világ egyre inkább ezt hirdeti, költs el mindent, azt is, ami nincs. Vedd fel ezt is, meg amaszt a kölcsönt is, és ennek a rendszernek a szolgájává válsz, a rabszolgájává, hogy évek keresztül kell azt fizetni. Az anyagiakkal való bánásmód. Akkor, amikor fiatalokkal vagyok együtt, akár egy ifi tábor alkalmával, néha úgy elcsodálkozok, hogy mennyi fölösleges dolgot készek megvásárolni. Hogy jóformán át se gondolják, hogy az a kevés, amit otthonról kaptak, azt mire költsék. De hadd említsek ugyancsak a fiatalokkal kapcsolatosan pozitív példát is. Megálltunk egy bevásárló központnál, és ott volt három kéregedő cigányfiú. És az egyik ifis az kiszállt, és azt a kevés csokiát, ami maradt, azt odaadta az egyiknek, és az nem ette meg, hanem még elosztotta a másik kettő között. Azt a keveset is. Az anyagiakkal való bánásmód. Még csak egy gondolatot engedjetek meg. Ebbe a vastörvényes folyamatba, hogy amit vetünk, azt aratjuk, ebbe Jézus Krisztus beállított valamit. A Golgotai keresztet. És tudjátok, ez azt jelenti, hogy nem minden esetben kell a mi rossz vetéseinknek a következményét learatni, hanem sok minden van, ami részünkről rossz vetés volt, tévelyeg is volt, és jött Jézus Krisztus, és azt mondta, hogy learatom én. És átvállalom én ezt helyetted. Sok rossz következményt kellene nekünk learatni, de ha Krisztusban vagy, akkor esélyed van, hogy ő ezeket átvállalja tőled. A rossz aratásnak a következményét ő magára vette, és elszenvedte a Golgotai kereszten. Ezért a nagy ajándékért adjunk most hálát, testvéreim, ezen az Isten tiszteleten. Ezért a szabadító isteni cselekedetért, amely bűnbocsánatot, amely lelkileg tisztulást ad itt a földön, és Krisztusban örök életet ott a mennyeknek országában. Amen. 432-es számú énekünk első verszakával válaszoljunk az ígére. Mit használ kereszténységem, ha nem a szerint élek?
te szent lelked adjon nekünk fényt, világosságot, vezetést, Istenünk, és őrizzen meg minket a tévedéstől, a kisebb földi tévedésektől is, de főként attól, hogy élet és örök élet tekintetében rossz utat válasszunk, vagy megkeményedett szívvel, vagy úgy, hogy görgetjük magunk előtt ezt a kérdést, és nem akarunk választ keresni rá. Vagy úgy, hogy azt gondoljuk, rendben van, mert megvannak rá a vallásos cselekedeteink. De igazából csak a vallásos mezt húztuk magunkra, de te nem élsz ott szívünkben, nincs veled élő kapcsolatunk. Téged nem lehet megcsúfolni. Mindenféle korban és sokfajta módon megtették, és te hagytad egy ideig. De egy idő után felszínre jött az igazság és a valóság. Ott a Golgotai kereszt körül is, és minden időben. Őrizd meg bennünket ettől a magatartástól, hogy kétfelé sántikáló életünkkel, amikor egyet vallunk, és mégis más teszünk, amikor mégis a bűnök uralkodnak bennünk, anyagiasság, civakodás, vagy kapaszkodunk 10 körömmel ebbe az életbe, és nincs meg bennünk az örök élet reménysége, és ez mindig látszik ott az utolsó folyamatban, amikor menni kéne, készülni kellene. Nem merünk, a félelem vesz erőt rajtunk, s az erősebb, mint a hitünk vagy a bizodalmunk. Add Istenünk, hogy lássuk a valóságot önmagunk felül is, és add Istenünk, hogy komolyan vegyük azt, hogy amit vetettünk egész életünkben, azt aratni is kell. Családon belül is, házasságban, gyermeknevelésben, de igazából minden területen. Hogyha van szemünk életünket is vizsgálat alá venni, akkor megláthatjuk azt, hogy bizony az én magvetésem is rossz aratást hozott. Köszönjük, hogy ebbe a folyamatba beállítottad a Golgotai keresztet, hogy mégse kelljen minden keserű aratás learatnunk, hanem legyen számunkra ő benne olyan megváltó, aki ezt a terhet magára vette, a pokóra alászállt, hogy mi megszabadulhassunk. Köszönjük a testi táplálékot, de azt a lelkit is, amely így segít nekünk a szembenézésben is. Legyen bátorságunk pont azért, mert van reménységünk. Ez az Isten tudja gyomlálni belőlünk a rosszat, növeli a jó aratást, és örök életet ad nekünk kegyelméből. Köszönjük ezt neked, és áldjuk ezért a te háromszor szent nevedet. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Vigyük könyörgésünket, hálaadásunkat imádságban az Isten elé. Áldott vagy, Urunk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérdetem a gyülekezetnek, hogy augusztus folyamán 2838 lej gyűlt össze a Kükülő Boldogfalvi parókja felújítására. Azt is hirdetem ugyanakkor, hogy ebben a hónapban, szeptember folyamán a zilahi árvák számára fogadunk el külön adományukat. Hirdetem ugyanakkor azt is, hogy 2 hét múlva várjuk az első és másodéves konfirmandusokat, kátésokat felkészítőre. Ugyanakkor hadd ragadja meg az alkalmat, és köszönjem meg azoknak, akik imádkoztak azért, hogy az Úristen úgy alakítsa életemet, hogy az neki a legmegfelelőbb legyen. Meghosszabbították az itt maradásomat, megkaptuk a püspök úrtól a levelet, ezért is köszönöm az imádságos hátteret a gyülekezeti tagoktól. Hitvallástételre készülve a 432-es számú énekünket folytassuk, a 3., 4., illetve a 2., 3. és 4. versszakot. A 432-es számú énekünk 2. versszaka így kezdődik: mit használ nekem a jó hit, ha az csak nyelvvel vallom.
Never.
valljuk meg hitünket. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Fennálló énekként áldásra várva a 481-es számú énekünknek mindkét verszakát énekeljük. 481-es számú énekünk így kezdődik, Tégy Uram engem áldássá. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.